Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on kezdünk el beszélgetni a mai témánkról és a mai vendégünkkel. Szeretettel köszöntöm itt Bátki Pál ügyvédet.
Köszöntöm a hallgatókat én is, és köszönöm a meghívást.
Vannak olyan témáim, amikor kell némi magyarázat ahhoz, hogy miért hívtam valakit vendégül, van, amikor kevésbé kell magyarázat hozzá. Azt hinném, hogy amikor jogász, ügyvéd vendégem van, akkor azért lehet sejteni, hogyha manipulációról beszélgetünk, akkor hogy is kerül ide az adott témakör, meg az adott meghívott. Te hogy látod, hogy ezek a fajta, hát most sztereotípiának hívom, mennyire jelennek meg a mindennapi életetekben, vagy mennyire nyomja rá a működésre a bélyegét az, hogy az ügyvédekről, meg a jogászokról esetleg él valamilyen kép.
Ez egy sztereotípia, és nem így van a valóságban, de nekem egy nagyon kedves sztereotípia, talán még szerintem Mikszáth Kálmánhoz vezethető vissza, a nála feltűnő hősök, ezek a vármegye rókái, ezek a minden hájjal megkent ilyen mindenkinek túljárnak az eszén.
Vidéki ezek... szőrehullató róka.
Így van, ez most aktuális. És emiatt ez az egész nekem nagyon kedves, meg örülök, hogy van egy ilyen kép, de hát természetesen, mint általában a sztereotípiák, ezek nem így vannak. Nagyon sok jogászt, meg ügyvédet ismerem, és úgy átlátom a praxisukat, és általában egyenes és becsületes emberek, tehát ez róluk él ez a kép, talán ez a művészeti ábrázolásnak is köszönhető, illetve hát van egy-egy olyan kollega, aki a tévében és már ilyen helyeken valóban ilyen képet áraszt magából.
Na most azt nem gondoltam, hogy az ügyvédek általában ilyenek vagy olyanok, tehát hogy rászolgálnak erre a sztereotípiára. Inkább arra gondoltam, hogy amikor egy laikus emberrel beszélsz, vagy közeledik feléd bármilyen relációban, akkor éle az ő fejében valami ilyesmi, hogy naj, az ügyvédekkel vigyázni kell, mert már az se igaz, amit kérdezni tetszik. Tehát picit inkább az, hogy a megítélés a mindennapi találkozásokban érzékelsz-e ilyet, hallasz-e ilyenről?
Hát azért nem, mert aki ügyvédként fordul hozzám, akár azért, mert ügyfelem, azért, akár azért, mert a lépcsőházba szomszédom, de jogi kérdéssel, akkor természetesen ő nyitottan fordul hozzám, mivel hát valamit szeretne, tanácsot vagy ilyesmit, ezért nem érzékelem akkor ezt a negatív sztereotípiát. Hogyha mondjuk egy rendőri igazoltatás van, és előkerül a személyigazolvány, vagy jelzem is neki, hogy én ügyvéd vagyok, és ezért velem nem lehet mindent, akkor természetesen a rendőrök részéről ez a nagyon erős ellenszenv tapasztalható. Azt nem tudom, hogy erre rászolgáltak, el tudom képzelni, hogy rászolgáltak.
Hogy kipróbálják, hogy mégis minden megcsinálható-e, vagy nem, miután jelezted, hogy nem minden megcsinálható? Tehát, hogy majd ők megmutatják, hogy kell kesztyűbe dudálni, vagy?
Hát ilyen is volt, meg olyan is volt, amikor viszont tudták, hogy óvatosabban kell eljárni, hiszen hogyha valami nem szabályos, akkor én is panaszt fogok tenni.
Nem gondoltam, hogy ennyire hamar előjön, de ezt a témát viszont felírtuk korábban, hogy fogunk erről beszélgetni, hogy akkor ezt most előrehozom. A kérdésem az, hogy a hatóságra, az intézkedő félre, és most nem feltétlenül egy közúti igazoltatásra gondolok, hanem általában valami peres eljárásra, vagy bármi olyan helyzetben, amikor mondjuk egy ügyfeledet képviseled, vagy beszéljünk inkább úgy, egy ügyfelét képviseli valaki, és akkor nem kell mindig a saját praxisból idézni. Van olyan, látsz olyat, hogy olyan nagyon határozott fellépése van egy jogásznak, ami arra irányul, hogy mondjuk megfélemlítse, most nem fizikai értelemben, hanem magabiztosságában mondjuk azt a biztonsági őrt, vagy ezt a beengedő embert, vagy bárkit, még nem a bírót, hanem bárkit, akivel szemben ez a jogi tudás, ez mondjuk erős lehet.
Persze, ez az egyik feladata az ügyvédnek, tehát úgy néz ki akkor a felvállalt és tényleges szerep, hogy az ügyfél az megvédeni szeretné magát, és ezért fordul az ügyvédhez, és ez hát akár vérmérséklet, akár jól átgondolt stratégia része, hogy én inkább akkor most keményen lépek fel a hatósággal, vagy inkább azt mondom, hogy hát nézzétek, figyeljetek, hát legyen nektek is jó, meg nekünk is jó, nem akarunk nagy balhét. Ez is mind a kettő lehet egy ügyvédi szerep, Legutoljára például belecsöppentem egy helyzetbe, akkor láttam életemben először az ügyfelemet a bírósági tárgyáson, hatalmas cirkuszt csinált, olyan minősítetetlen szavakkal küldte el a kirendelt védőjét, az ügyészt, a rendőröket, és azt hiszem, hogy jól sikerült a fellépésem, mert sikerült megszelídíteni az ügyfelet, és akkor pont ő volt az agresszív, én pedig az, aki tulajdonképpen elmagyaráztam neki, hogy ez nem annyira, nem ellene szól, és itt egy másfajta kommunikációra lenne szükség, és mindenki nagyon hálás volt nekem, hogy ezt így tudtam ellátni. Tehát tényleg helyzete váltogatja, hogy éppen melyik szerepbe tanácsos belebújni az ügyvédnek.
De azt jól gondolom, hogy az, hogy a helyzete válogatja, ezek között van olyan, mint ez a most felidézett helyzeted, ami ott alakult ki helyben, és azonnal erre üzemmódra váltottál, de van olyan is, amikor az ember elhatározza, hogy na most oda pörkölök nekik, mert most az illik jobban bele a stratégiába. Tehát ez egy választás
dolga. Természetesen így van, és hogyha van olyan ügyvéd, aki mind a kettőre képes, és váltogat, van, aki pedig alkatánál fogva csak az egyikre, csak a másikra képes, és akkor ő azokban a helyzetekben jó.
A külföldi hírekben mindig úgy mondják, hogy az ügyvédei, ez nem tudom, Magyarországon is néha azért nagy-nagy ügyekben van, de hogy az amerikai filmekben biztos van az ügyvédei, és akkor gondolom, hogy vérmérséklet szerint is osztanak szerepet?
Az ügyvédeknek?
Igen.
Persze, igen. Hát így tulajdonképpen mindegyik másra jó. Tényleg nem olyan ritka Magyarországon, hogy egy egész csapat legyen, de el tudom, Amerikában tényleg egy kicsit más minden.
És akkor ebbe bele is kapaszkodnék, mert szerettünk volna beszélgetni az amerikai, nem is mondom, hogy angol száz, mert talán még az angol meg az amerikai is jelentősen különbözik, de a magyarhoz képest meg aztán teljesen. Amerikában, és persze a filmekből van a én tudásom, neked lehet másféle tapasztalatod is, ott ugye az esküd széknek a befolyásolása, alapvetően ugye mi manipuláció kapcsán beszélgetünk, az egy tulajdonképpen egy elvárt cselekmény a védőtől is, meg az ügyésztől is, tehát ott olyan lélekre ható beszédek vannak, amik kifejezetten emóciókat próbál kiváltani, és így befolyásolja az ítéletet. Magyarországon elvileg ennek nincsen tere, mert másmilyen az ítélkezési gyakorlat, de hogy látott az egyiket meg a másikat?
Én is csak a filmekből ismerem sajnos egyébként az amerikai példát, és azért eléggé szkeptikus vagyok azzal, hogy ez tényleg így működik a gyakorlatban, hogyha úgy, mint az O.J. Simpson, ami ugye nem film, az egy valóságos, de hát az egy kirakat per volt, akkor nagyon máshogy működik itthon. Egyébként azt jó tudni, hogy itthon is volt is, és van is laikus bíráskodás, tehát ez főleg a szocialista jogban volt nagyon fontos.
Ezek az ülnökök?
Ülnökök, igen.
Hogy
igen,
volt igen. Ez? Ma idézzük fel, mert
hát úgy, hogy egy bírói tanács van, ahol a bíró professzionális bíró, és mellette két ülnök, aki bárki lehetett, aki nem volt büntetett előéletű, és ezt vállalta, és ennek az volt a lényege, hogy ez egy ember közeli dolog legyen az ítélkezés, és ne pedig jogászkodás legyen, és ez még mindig létezik, de hát egyre szorul hátra, mert nagyon sok diszfunkciója volt a rendszernek, valójában az ülnökök tényleg ott úgy leesett a fejük és szunyókáltak, tehát nem vettek részt érdemben, ezért nagyon visszaszorult a szerepük, a fiatalkorúak elleni eljárásban vannak még ülnökök, illetve munkaügyi perekben.
A lelkiismeretükkel ülnek ott tulajdonképpen? Tehát az igazságérzetük alapján fognak állást foglalni, vagy mi az ő funkciójuk?
Hát érdekes módon ugyanolyan jogkörük van, mint a bírónak. Tehát ha úgy veszük, akkor két ülnök, ugye, tehát hogyha három bíró tanácsban jár el, akkor tulajdonképpen szavaznak arról, hogy mi legyen az ítélet, és tulajdonképpen két ülnök leszavazhat egy bírát, de valójában nincsen olyan öntudatuk, hogy ezt meg tudnák tenni. Nem tudjuk, hogy mi történik egy ilyen tanácskozás során, de hát azért általában úgy tűnik, hogy a bíró elmondja nekik, hogy mit láthattunk, és akkor ugye jóvá hagyják-e.
Tehát akkor ez kicsit olyan, most lefordítom magamnak, mint amikor ketten tanúznak egy valami hivatalos dokumentumot, és azon túl, hogy megadják a személyigazolvány számukat, meg aláírják, olyan nagyon nagy felelősséget nem vállalnak az ügyért.
Igen, én azt gondolom. Egyébként érdekes, hogy az apám már nyugdíjas volt, és nagyon érdekelte mindig a jog, és akkor én az újságban láttam, hogy ülnök választás van, mert 4 évente választják őket, és mondtam neki, hogy hát ne otthon unatkozzon, hanem jelentkezzen ülnöknek, és akkor el is ment egy ilyen tájékoztatóra, amit a helyi bíróságon tartott a bíróság elnöke az ülnököknek, és már ott rögtön az elején közölte, hogy itt azért az ülnökök ugyanolyan jogokkal, de hogyha őt például leszavazzák az ülnökök, akkor megmondja, hogy jó, akkor viszont indokolják is meg az ítéletet, ami egy komoly szakmai munka, ami, és akkor így érzékeltette, hogy az ülnököknek se képzettségük, se semmiük nincsen azért, hogy itt belesz. El is vették a kedvét az apámnak, nem is ment el ülnöknek, és hát így zajlanak
ezek. Akkor nem tudunk közelebbit aztán, hogy akkor hogyan, mi zajlik egy ilyen belső tárgyalásban.
Igen, de amikor ülnökökkel tárgyalok, akkor én nem látom azt a szemükbe, hogy ők nagyon nyitottak lennének arra, hogyha én elkezdenék itt O.J. Simpsonkodni, tehát nem osztanak, nem szoroznak, igyekeznek nagyon diplomatikus és fa arcot vágni, tehát nem bátorítják az ügyvédeket arra, hogy akkor ő nekik csinálja a műsort.
Amikor nagy perekről, és most az itthoniakról beszélek, olvasunk beszámolókat, vagy nézünk beszámolókat, azért a perbeszéd, vagy a lezáró beszédek a összefoglaló azért mindig tartalmaz mégis ilyen irányú, emocionális, lélekreható érvelést. Akkor ez miért van, vagy hol van ennek helye?
Hogyha azt mondanám, amit mondjuk az ügyészek gondolnak erről, akkor...
Ügyész vendégem nem lesz, úgyhogy nyugodtan képviselheted őket. Tényleg, hát halljuk minden.
Ők
minden.
Szerintem nekik az előítéletük ezzel kapcsolatban, hogy az ügyvéd az a falnak és a félnek beszél ilyenkor. Egyrészt azért, mert a bírót nem érdekli az érzelmi megközelítés, másrészt viszont az ügyfélnek beszél, mert tulajdonképpen ez a csúcs teljesítménye a védői munkának, ez a legkomolyabb része.
Tehát a megbízási díj gól előtti pillanat, azért most lefordítom kicsit ilyen szarkasztikusan.
Igen, bár azt mondjuk általában előre megkapja, de ilyenkor dolgozik meg igazán a megbízási díjért, tehát ez, mondom, ez az ügyészeknek talán az álláspontja, ugyanakkor meg a védői munkának tényleg a legkomolyabb része, és hát hagyományosan is ez az igazságügyi retorika, ez egy nagyon szép hagyomány. Régen sokkal inkább művelték és tanították, mint amennyire a mai jogászképzésben jelen van. Én azt hiszem, hogy nem is tanultam ilyet, pedig kellett volna. Vannak erről könyvek, nagyon nehezen beszerezhetők, hogy igazságügyi retorika, meg perbeszédgyűjtemények, ezek könyvritkasságok, és nem kellően tanítják meg, és egyébként pedig az a tendencia, hogyha a törvényeket nézzük, hogy ez háttérbe szorul, mert az írásbeliség kezd el dominálni mind a polgári, mind a büntető eljárásban. Előre be kell adni általában egy csomó előkészítő anyagot, és a perbeszéd az már igencsak formális és egyre rövidebb. És egyébként meg, hogyha azt nézzük, hogyha tényleg hatást akarunk elérni egy perbeszéddel, akkor nem igazán hozhatjuk a bírót olyan helyzetbe, hogy a döntése előtt 10 perccel ismeri meg a mi érveinket, hogyha azt akarjuk, hogy ezt rendesen végig gondolja, akkor azt azért illik, illetve hát tanácsos jó előre benyújtani.
A bíró érvelésében ez iszonyú érdekes volt ez a gondolatmenet, és ez alapján merül fel bennem az a kérdés, hogy a bíró érvelésében is aztán az ítélet hirdetéskor visszaköszönnek azért az ő emocionális szempontjai. Most azt én nem tudom megítélni, hogy ezt a perbeszédekből emeli ki, vagy az már a saját értékítélete, de hát azért a büntetési tételeken túl, meg előtt el szoktam mondani, hogy mi miatt jutott arra a következtetésre, hogy középértéket, mit szab ki.
Igen. Hát indoklási kötelezettsége van a bírónak, amit ott helyben röviden össze kell foglalni. Hangsúlyozottan röviden, mert a részletes ítéletet azt neki, hát egyrészt attól függően kell részletekben menően leírni, hogy van-e fellebbezés, mert hogyha ott rögtön jogerőre emelkedik, akkor olyan nagyon nem kell indokolni. Hogyha valamelyik fél vitatja és fellebbez, akkor kell a bírónak jobban megindokolni az ítéletet. Én hiányolom egyébként a bírói ítélethirdetésekkor azt, hogy ő erkölcsi ítéletet mondjon, és tényleg elmagyarázza a vádlottnak, hogy ez miért volt gáz, amit csinált, meg az is miért volt gáz, hogy tagadott végig, és nem mutatott megbánást. Tehát a bíróknak talán az ügyterhük miatt, mert mondjuk akár egy nap két ítéletet is hirdetnek, eléggé olyan hivatalnokként állnak az ügyhöz, ritka kivételekkel nem néznek ilyenkor a vádlott szemébe, hanem felolvassák az ítéletüket, tehát egyfajta ilyen hivatalnok bíráskodáson. Volt egy-két bíró, aki viszont híresek voltak, és nagyon komolyan vették ezt, hogy ők akkor erkölcsi ítéletet mondanak, és valóban ez helyes, szerintem ezt a hagyományt kellene folytatni.
A vádlottak egyébként, és megint általánosítás, egyébként meghallgatnák, van erre fülük, nem az, hogy felállva kell hallgatni az ítéletet, de egyébként, amikor az osztályfőnök lelki fröccsöt tart az osztálynak, akkor azért sok esetben egyik fülén be a másikon ki. Vagy ez a jegyzőkönyv miatt fontos? Értem, igazából csak kötözködöm, mert értem, hogy ez egy komoly jogászati meg retorikai hagyomány, de hogy van ennek olyan értelmű hatása, hogy akire az ítélet vonatkozik, az egyúttal meg is érti annak a morális súlyát, ami történik?
Hát ha jó, egy szerencsés találkozás esetén igen, megértheti, és ez egy fontos funkciója lenne, hát az egész igazságszolgáltatásnak tulajdonképpen ez lenne a funkciója, és hát nyilván a büntetési célok akkor lennének hatékonyabbak, hogyha a bíró, mint egy tekintély, elmondaná, hogy ez miért rossz, és hogyha még egyszer ilyet csinál, akkor ez meg az lesz, és az igen, ez egy nagyon fontos funkciója.
Tehát nem csak formális szempontok miatt mondod, hanem praktikus okoknál is, hogy ez hozzá tartozna tulajdonképpen az ítélethez.
Igen, és voltak olyan személyes élményeim is, amikor akár még azt is mondhatom, hogy katartikus volt, mert nagyon jó volt a bíró, nagyon sokféle ember mondott, nagyon sokféle, tehát ez a mindenki lódított, ferdített, nem tudom, nehéz volt kihámozni az igazságot, és a bíró egy nagyon jól vezetett tárgyalás végén elmondta, hogy mi történt itt valójában, és nagyon igazságos ítéletet is hozott. Előre mondta nekünk egyébként védőknek, hogy akkor ítélethirdetés két hét múlva, azon ugye már nem kötelező az ügyvéd részvétele valami miatt, és kinézett ránk, és azt mondta, hogy de érdemes lesz eljönni. És tényleg érdemes is
készült.
Volt.
Készült.
Készült, és az egy nagyon jó. És a vádlottak is azt hiszem, hogy úgy mentek haza, hogy itt nekik igazság lett szolgáltatva, tehát felről járt el a bíró. Tehát vannak nagyon jó példák.
Olyanra van-e példa, lehet, hogy nem fogsz válaszolni, majd kivágjuk, meglátjuk, hogy az ügyésznek a fellépése, az ügyész beszéde és érvrendszere olyan, ami közben azt gondolod, hogy hát azért ebben van valami, amit most ő itt összeszedett, de nyilván te más képviselsz, de hogy mondjuk az ő érve is súlya is olyanok, hogy azt mondod, hogy hát, hogyha most csak néző lennék, akkor azért nem is tudom, mit csinálnék.
Persze, természetesen igen. Hát egyébként az ügyészek általában azért nagyon felkészültek, tényleg egy szakmailag jó állapotban lévő szervezet, és nagyon érdemes odafigyelni rájuk, nem csak azért, mert az ellenfelek, hanem általában nagyon jó jogászok és felkészültek, és sokat lehet tanulni tőlük, mert ő az részükről el van várva egy teljesen klasszikus perbeszéd, tehát nekik az elejétől végéig mindenen végig kell menni, amin egy perbeszédnek végig kell menni. A védő megteheti, hogy ő tulajdonképpen kiragad egy részletet, és csak arról beszél, de az ügyésznek végig kell menni, a megállapítható tényállás, a bizonyítékok értékelése egyenként, együttesen, az ítéleti tényállást hogy kell megállapítani, az enyhítő és súlyosító körülményeket is, tehát itt fontos, hogy ő nem hagyatkozhat csak a súlyosítókra, tehát neki végig kell menni az egész ügyön, a védő pedig megteheti, hogy csak azzal foglalkozik, szándékosan nem hívja fel a figyelmet olyanokra, amik nem áll az ő érdekében.
Egy pillanatra visszaugrok még Amerikára, és aztán ennek a blokknak a végére folytatjuk majd persze a beszélgetést. Ugye mondtad, hogy nem nem azt mondta, hogy nem nagyon, azt mondta, hogy nem tanítják a retorikát, meg a beszéd típusú fellépést a hazai egyetemen. Miközben ugye Amerikában is megint a rajzfilmes és amerikai filmes élményekre, ugye ott már a általános iskola elejétől folyamatosan nyilvános beszédre, retorikára, hatásgyakorlásra teszik a hangsúlyt, és ez visszaköszön egyébként aztán az ítélethozatalban vagy ítélkezésnél is.
Igen, tehát, és amikor az rajzfilmet mondtad, akkor azt hittem, hogy a Csubakka retorikát fogod
meséljük
akarni.
Meséljük el, nem, én arra gondoltam, amikor ugye betűzni kell a bonyolult szavakat, és akkor minden rajzfilmben van ilyen, hogy akkor küzdenek a gyerekek, hogy ki tudja jobban leírni ezt a sztereotípia, az ilyen betűző. Uh-huh. Mi a Csubakka védelem, ugye ez a South Parkból idézett?
Nem ismerem annyira jól, mert nem voltam South Parkos, de van egy ügyvédi Facebook csoport, ami nagyon aktív szerencsére, és egy tök jó közösségi fórum, mindenki másra használja, lehet szakmai dolgokról beszélgetni, lehet segítséget kérni egymást, hogy ki tud jó vízszerelőt, de tehát igazán jó dolgokra lehet ezt használni, és akkor ott nagyon sokszor írják a South Park hívők, hogy itt már csak a Csubakka védelem segíthet, és azt hiszem, hogy amennyit én tudok róla, ez az O.J. Simpson per ihlette a South Parknak a készítőit, hogy csináljanak egy paródiát, ami az esküdcéket úgy próbálta megzavarni, hogy totál összefüggéstelen dolgokat, mert egy vesztes helyzetben teljesen összefüggéstelen, érthetetlen dolgokat, és az esküdcé gondolja azt, hogy na itt akkor ők már semmit se, azt se tudják, hogy a fehér fehér, meg a fekete fekete, tehát összezavarja őket, és hát ez egy paródiája volt az ottani rendszernek.
De hát nagyon fején találta vele Szeged. Ez a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Bátki Pál ügyvéd a vendégem, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Rádió Cafén.